Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan előreláthatóan csütörtök 24 óráig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindenki számára. Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök arról beszélt, a meglátogatni kívánt helyszínek Isten népének áhítatáról tanúskodnak. Ezen helyekről a zarándokok keresztény életükben megerősödve térnek vissza, és készek lesznek a szeretet műveinek minél tökéletesebb gyakorlására, fogalmazott a zarándokvonat lelkivezetője. Orbán Viktor bejelentette, elég volt a brüsszeli háborús logikából. A miniszterelnök szerint az iráni-izraeli háború tovább emeli az energiárakat, miközben Brüsszel az orosz energiahordozók kitiltásával lábon lőni az európai part. Facebook bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg, beharangozta, hogy a csütörtöki Európai Uniós csúcson a magyar emberek érdekeit fogja képviselni. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb 18. Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően arról számolt be, egyre durvuló háborús hangulat uralkodik a kollégái körében. Csak idén 10.000 milliárd forintnyi fegyvertámogatást juttatott az Európai Unió Ukrajnába, és elhangzott, ez nem elég, ennél sokkal több kell, hívta fel a figyelmet. Semmilyen újabb pénzügyi támogatáshoz, újabb fegyverszállításhoz, semmilyen újabb katonai művelethez nem vagyunk hajlandók hozzájárulni, szögezte le. Szijjártó Péter beszélt a kárpátaljai magyar közösség ügyéről. Erre Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy reagált, az Európai Unión belül védjük a kisebbségi jogokat, nem azon kívül. A magyar miniszter ezt a kijelentést botránynak nevezte és hangsúlyozta, ez még inkább arra mutat rá, hogy Ukrajna egy tapottat sem haladhat előre a csatlakozási folyamatban addig, amíg teljesen helyre nem állítják a magyar kisebbség jogait. A legjelentősebb és direkt fenyegetést jelenleg Oroszország jelenti a NATO-ra nézve, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára Hágában a szervezett csúcs találkozója előtt. Mark Rutte közölte, még mindig hisz abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a NATO-ba. Újabb ország Jemen is belép az izraeli-iráni háborúban, erről az ország fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt, írta meg itthon az Index elsőként. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Jaya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni húszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő hétvégén csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének május végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalékbefizetés érkezett a büdzsébe, s bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is csak nem 238,5 milliárd forint adóbevétel keletkezett a hónap végéig. Magyarország az államadóságkezelő központ szervezésében kiemelkedő, összességében több mint 14 milliárd forintos értékben háromszoros kereslet mellett bocsátott ki 5, 10 és 30 éves futamidejű dollárkötvénysorozatot, tudatta a nemzetgazdasági miniszter. Az állam finanszírozása biztosított, a nemzetközi befektető bizalom töretlen, közölte Nagy Márton. Jelentősen javulni fog az ország vízmegtartó képessége, mondta el Huba Imre az M1 állami televízióban. A már jelenleg is futó és tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a mostani 200 millió köbméter helyett egy év múlva már 1,5 milliárd, jövő év végére pedig akár 3 milliárd köbméter csapadékot is vissza lehet majd tartani és fel lehet használni öntözésre, ismertette a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Nyáron is folytatódik a gyermekétkeztetés, amely a szünidőben az előzetes adatok szerint 84.993 gyermek számára biztosított, mondta el a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, ezáltal a nehéz sorsú gyerekek a nyári szünetben is melegételhez, ebédhez jutnak. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok elvonulta után újra derült lesz majd az ég, sokfelé élénk erős marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Határgyőző az ő szent tenyerében. Bibék vagyunk az ő szent tenyerében. Viharszelére billegünk levél táncoltató lélegzetvételében. Borzolódunk, mikor orkánja ér. Meg-meg lehelget porzószál szelíden, szédülünk szívó örvényeinél. És megtetszik porzóban és bibében, és földereng a törvény, és a tér. Kit soha-soha máskor te sem, én sem, kavarogvást a porzó bibe bolygón, közös látókánkon őles, a résen, kegyes ránk hibázó, arca süvít, s szája delelésén, ringó mosolygón látjuk tenyeréből, fú, csücsörít.
Határgyőző az ő szent tenyerében című versét Fehér István mondta el. Határgyőző építész, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, Gyomán született 1914-ben. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául és angolul. Építészként még a diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott. 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntető századba tették, ahonnan 1944 végén korábbi rabtársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svéd ház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl. A szovjetek bevonulása után orosz tudásával többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre betörő katonáktól. A béke beköszöntével nehéz és keserű évek következtek. A Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén disszidált, de elfogták. A szegedi fegyház is börtönbe került, ahol a vallatás következtében a bal fülére elveszítette hallását. Miskolcra szállították a Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongoraművésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az Állami Ipari Tervező Irodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 1957-től 76-ig a BBC magyar adásának munkatársa volt. Diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a következő óra szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Adásunkban folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét bemutató sorozatunkat. Ma első Rákóczi Györgyről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. A tehetik, tartsanak velünk! Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1629-ben elhunyt, és egy rendezetlen trónutódlást hagyott maga után. Ugye a hivatalos utód a felesége, brandenburgi Katalin lett, ő lett erdélyi fejedelem asszonya. Mégis tudjuk, 1630-tól első Rákóczi György lett az erdélyi fejedelem. Hogyan lett ő erdélyi fejedelme?
Belekapaszkodnék a mondatába, mert Bethlen Gábor azzal a tudattal hunyta le a szemét, hogy igenis rendezett viszonyokat hagy maga mögött. Tudnélik, brandenburgi Katalin számára a portától az atnámit kiváltotta, hogy most megvásárolta, kiváltotta ezeket a finomságokat, szóbeli tartalmi különbözőségeket, nem tudjuk igazolni, de több mint valószínű, hogy nagyon sok pénzébe került ez Bethlen Gábornak. Példanélküli az, ami történt, hiszen a porta, a szultán egy nő számára állított ki atnámét. Hát ilyen sem előtte, sem utána nem igen történt erdélyi fejedelemség történetében, tehát Bethlen Gábor olyan jelentős presztízzel ugye rendelkezik a portán, hogy még ezt is el tudta intézni. Súlyos betegsége időszakában gondoskodott ugye a feleségről, brandenburgi Katalinról, egyértelmű, hogy ez egy politikai házasság volt, egyértelmű az, hogy Brandenburgon keresztül igaz a svéd protestáns vonalat jelentette ez Európában. Mindenképpen az erdélyi fejedelemségnek a protestáns ligához való kötődését, kapcsolódását kívánta ezáltal is biztosítani. Tehát halála után is kijelölt út, lerendezett, minden irányban lerendezett viszonyok közepette brandenburgi Katalinnak, annak rendje módja szerint a megválasztása, megerősítése, stb. Megtörtént. Rövid időn belül kiderült azért, hogy a fiatal asszony hát nem egészen fog ezen a vonalon haladni, hiszen az egyéni érzelmei elvezették Csáki főúrhoz, aki katolikus lévén oly erőteljes hatást gyakorolta brandenburgi Katalinra, hogy az evangélikusságot föladva, tehát katolizált, és ettől a pillanattól kezdve bizony az erdélyi fejedelemségben a helyzete tarthatatlanná vált. Tudnélik, nem elég, hogy ugye nő kijelölt és megerősített hatalmában, uralmában megerősített nő fejedelme van Erdélynek. Most már ez még úgy, ahogy talán az erdélyi főurak ezt elfogadták volna, de az, hogy katolikus vallásra váltott, tehát ezt semmi körülmények között nem fogadják el, úgyhogy záros határidőn belül lemondatták ugye a fejedelmi trónról. És ez természetesen nem véletlen, hiszen törvényileg még nem szabályozva, de igenis a hagyomány útján, a bátori éra után kikötötték a választási feltételek között, hogy református, illetve protestáns vallású kerülhessen csak az erdélyi fejedelmi székbe. Tehát visszatérve brandenburgi Katalin lemondása és lemondatása után, erdélyi fejedelemség élére egy olyan embert kerestek, aki ezt a bethleni hagyományt feltétlenül folytatja, a protestáns vonalat nyilvánosan ugye korábban is igazolta, fölvállalta, és így nem kellett nagyon sokáig keresgélni. Ez első Rákóczi Györgyre esett a választás, aki birtokainak töredékét az erdélyi fejedelemségbe, birtokainak nagy részét viszont a királyi Magyarországon tudta. Felesége Loránffy Zsuzsanna közismerten, sőt még a férjén túlmenően is, ugye, kálvinista volt. Ez a garancia, tehát mind a családi, mind pedig a politikai értelemben vett elkötelezettség Rákóczi Györgyöt az erdélyi fejedelemségbe segítette. A török hosszú ideig óckodott elismerni Rákóczi Györgyöt, majd nyílt csatára is sor került és összetűzésre Rákóczi és a budai pasa seregei között, amely Rákóczi csapatainak a győzelmével ért véget, és ettől a pillanattól kezdve, tehát a budai Weglerbég is, és a Porta is egyre inkább a békülést és a kibékülést keresve megerősítette Rákóczi Györgyöt, és elismerte Rákóczi Györgyöt a fejedelemségbe. Ugyanez a király részéről is ugye meg kellett, hogy történjen, erre is megfelelő tárgyalások lezajlottak, és mind a két irányból megkapta a fejedelmi elismertségét. Nagyon-nagyon érdekes időszak köszöntött az erdélyi fejedelemség történetében, hiszen ő 1630-tól 48-ig, tehát közel két évtizeden keresztül a betleni hagyományt folytatva, a betlen árnyékából történő kilépés sikerült, nem sikerült. Ez nyilván a történészi megítélésnek a függvénye. Ami tényként megállapítható, az az, hogy az erdélyi fejedelemségnek töretlen fejlődése igazolható, bizonyítható, ugyanazokat a szép eredményeket föl tudja mutatni, mind gazdasági, mind politikai vonatkozásban, amit Bethlen fölmutatott. Tehát azt is összegzésként kijelenthetjük, hogy ez az aranykor semmiképpen, ez az 1613-29 között nem zárul le, hanem 1630 és 48 között is folytatódik. Belpolitikai vonatkozásban, hogyha a krónikákat és a korabeli krónikákat, feljegyzéseket olvassuk, Szalárdi Jánosra, Kemény Jánosra gondolunk, műveire gondolunk, de más leírásokban is, még Krausz, Georg Krausz segesvári jegyzőnek a krónikájában is, ugye találjuk azokat a bejegyzéseket, hogy rend volt, rendezett viszonyok uralkodtak az erdélyi fejedelemségben. Ami feltűnő volt, mégis azért Bethlen uralmához és uralkodásához igazítva, az az, hogy hirtelen a pompa, amit talán keleti pompának is mondhatok és nevezhetek, az eltűnt. Mind a fejedelem udvarában, közvetlenül a fejedelmi udvarban, de a környezetében is.
Ezt a főurak hogy fogadták?
Természetesen ugye a főurak, hát nem mondanám azt, hogy kitörő örömmel, de mindenféleképpen elfogadják, és megcsendesedtek a vonatkozásban, hogy a törökkel a viszonyok rendezettek, mindig bekerül időben a portára az évi adó, az ajándékok, követek jönnek, követek mennek, tehát az a nyitottság, az a mozgástér, amely Bethlen időszakában kialakított volt, ez változatlan volt. Na most miben jelentkezett ez a ellentét? Abban, hogy mondtam, a keleti pompa eltűnt. Tehát egy gyulafehérvári palotának például falait keleti szőnyegek nem fogják díszíteni. Vagy nem tudom én, a hivalkodó vendégfogadások, vagy éppen vendégeskedések, vagy éppen a mutatványosok, a talján mutatványosok elmaradnak az udvarból. Az egyszerűség, sőt puritánság az, ami meghatározza ettől a pillanattól kezdve a fejedelmi udvart. Másik oldalon pedig erősödés mutatkozhat, tehát az iskolapolitikájában, a könyvkiadás, bibliafordítás, ezzel kellett volna kezdeni, és ennek a szponzorálása, ennek az anyagi támogatása, ez viszont mind Rákóczi Györgynek ugye az érdemét gyarapítja. Ez magától értetődő, hogy Bethlen időszakában is így van, hiszen a peregrinációs folyamat akkor fog igazán kiteljesedni, de ez nem szűnik meg, hanem még fokozódik, erősödik első Rákóczi György idején. Ugyanolyan fontos személyiségek és bizalmas emberei fogják irányítani a kancelláriát, az iratkezelést, a levelezést, tehát a diplomáciai levelezést, na de a könyvtár most már szisztematikusan gyarapítják. Feleségével közösen határozzák el azt, hogy igenis a románsággal kellene, bár én ezt a románság kifejezést nem szívesen használom a 19. századot megelőzően, inkább a vlachoknak, blakkoknak emlegetjük, meg emlegethetjük ezeket a görögkeleti vallású, alapvetően görögkeleti vallású népességet. De tehát Moldvából, Havasalföldből beérkezett elsősorban pásztorkodással foglalkozó népességről van itt szó. Tehát az ő beszédnyelvükre lefordított Bibliát kell a kezükbe adni. Tehát igenis ők azok, akik, mármint a fejedelmi házaspár, akik nagyon-nagyon komoly anyagi áldozattal lefordítatják az ő nyelvükre. Az ő nyelvük adott esetben ez az ciril betűs ószláv. Tehát görög-keleti ószlávra lefordított, ugye Biblia az, ami most az itt élő vlahoknak a kezébe kerülhet. Na most van természetesen egy ki nem mondott gondolat is, ugye itt a Biblia kézbeadása mögött, nevezetesen az, hogy hát ez kell valamilyen formában igazítani azért a református Bibliához és a református Biblia gondolatvilágához, tehát egy ki nem mondott misszionáriusi tevékenységet is feltételez ez a Biblia kiadás. Nem történik meg természetesen azért ennek a hittérítésnek, nem történik meg a várt eredménye, úgyhogy nagyon hamar ez a vonal azért el fog apadni, és főleg azért, mert hát a pásztorkodás az egy állandó mozgást jelent, ugye ez semmiféleképpen a megtelepedés, letelepedést nem jelentette, márpedig akár ugye a katolikus, akár pedig a protestáns vallásoknak azért egy kisugárzása csak abban a körben és körzetben lehetséges, ahol megtelepedett lakosság van. Éppen ezért ezek a próbálkozások, ezek nagyon-nagyon hamar hát szerte foszlottak.
Nem véletlenül nevezzük őt bibliás őrálló fejedelemnek.
Pontosan így van. Nagy László, ugye történész az, aki ilyen címmel ugye publikálta is könyvet, és nagyon-nagyon fontos gondolatot vetett föl ebben a könyvében, konkrétan azt, hogy az összehasonlítást el kell végezni Bethlen Gábor uralkodásának és Első Rákóczi György uralkodásának vonatkozásában, és meg kell állapítani azt, hogy Első Rákóczi György semmivel sem volt alább való félreértés nehesség idézőjelbe, alávaló fejedelem, mint Bethlen. És egy nagyon kemény kritikát is megfogalmaz ő ebben a könyvben, hogy Makkai László, erdélyi származású magyar történész volt az, aki Első Rákóczi Györgyöt súlyos jelzőkkel marasztalta el, elsősorban a fösvény és a zsugori járta, és az ő történetírói munkássága nyomán kialakult Első Rákóczi Györgyről egy ilyen kép, hogy egy olyan uralkodója volt az erdélyi fejedelemségnek, aki hát a saját vagyonát gyarapította. Na most ami a történelmi tény, az tény, hogy első Rákóczi György kétségkívül nagyon sok olyan birtokot tudott fölmutatni a család büdzséjében, amely korábban tehát nem tartozott a Rákóczi családhoz, csak meg kell nézni azért ezeknek a birtokoknak az elhelyezkedését. Ezek a birtokok Királyi Magyarországon és a Partiumban jelenkeznek és jelentek meg, tehát a Rákóczi birtokok például Debrecen környékén, Derecske is környéke, az Rákóczi birtok volt és lett, vagy éppen Szatmár. Na de hát, hogyha Patak, mint központra gondolunk, ugye, és akkor föl-föl egészen a lengyel határig, ez is mind Rákóczi birtok. Vagy éppenséggel első Rákóczi György az, aki Munkácsot, a Munkácsi uradalmat, a Szentolmokosi uradalmat megszerezte. Tehát a egész Bereg megye az is. Tehát a Királyi Magyarországon gyarapodott sokkal látványosabban, mint az Erdélyi Fejedelemségben. Az Erdélyi Fejedelemségben is, még egyszer mondom, ugye itt a Partiumi részen. Tehát nem, semmiféleképpen nem a földrajzi értelemben vett Erdélyben. Semmiféleképpen nem az erdélyi fejedelmek birtokainak rovására. Szó nincs róla. Tehát itt finomítani kell ezen a képleten, hogy ugye most a családi vagyonnak a gyarapodása, meg gyarapítása, akkor az most önös érdekből történik. Tudnélik, előre szaladva egy külpolitikai vonatkozást ide citálva, ebből a magánvagyomból finanszírozta azokat a hadjáratokat és azokat a nagyon-nagyon komoly költséges támogatásokat, tehát így gondolok a portai rezidenciának a fönntartására, a portán foglalkoztatott személyzet fizetésére, az állandó követjárásokra, a peregrinációnak a támogatására gondoljunk, tehát ezek hallatlan komoly kiadásokat jelentettek. Vagy például a krónikaírók leírják, hogy nincs olyan vára az erdélyi fejedelemségnek, amely valamiben is nélkülözés szenvedne. Tehát a falak megerősítése megtörténik, újjáépítés van, átépítés van, lövőszerszámokkal való ellátottsága kiváló, vagyis ez azt jelentette, hogy horribilis pénzt kellett például a tűzérségnek ágyuk beszerzésére, vagy ágyuk öntettetésére.
Ez magánvagyonából.
Igen. Na most, hogy mégis azért, hogy is mondjam, csak ne legyünk ennyire megértőek első Rákóczi Györggyel szemben, azért elmondanánk azt is, hogy a kincstár az Patakon működött. És most tessék akkor sürgősen ugye végig gondolni, hogyha ez Patakon működik, amely a magánbirtoknak a központját jelenti, és közvetlen a gazda asszonynak, a feleségnek, Lorántfi Zsuzsánnahoz kötődően kapcsolódóan nyílik vagy csukódik be a kincstárnak az ajtaja, akkor mi abban a magánvagyon, és mi abban az erdélyi fejedelemség vagyona? Tehát igenis azt nem jelenthetjük ki, hogy ezekben a kincstár ilyen szobáiban csak az erdélyi fejedelemségnek a vagyona gyűlt föl, a másik oldalon pedig a drágaköves, rubinos, zefíres, stb. Párták tömege, ami ebben a kincstárban leltár szerint föllelhető volt. Ez, ha jól emlékszem, ez 1642-es leltár, és ennek a tételes vagyontárgyaknak felsorolása, ez olvasható és publikálták ezt a 19. században a történelmi tárakban, és megdöbbentő, hogy milyen vagyon halmozódott föl ott Sárospatakon. A Rákóczival nem szimpatizáló főurak ezt úgy fogalmazták, hogy amit az ér hozott, azt elvitte a patak. Ami úgy értendő, hogy az erdélyi fejedelemségben lévő Erecske érnek nevezett kis mellékfolyócska, amit hoz, tehát az Erdélyben előállított javak, vagy kinyert javak, anyagi javak, azok valamilyen úton, módon patakra kerültek. Tehát amit az ér termelt, kitermelt, azt a patak elnyelte. Éppen ezért, még egyszer mondanám, ugye, hogy a nem szimpatizálók, hát főleg a katolikus főurakról van itt szó, azok rossz néven vették Rákóczi Györgynek a nagyon-nagyon fösvénységig elmenő puritanizmusát, hiszen az ebédek és a vacsorák azok nem abban a millióban zajlottak, mint Bethlen Gábor idején, szó nincs róla. Maximum ugye egy orgonát ugye tűrt meg, aminek tehát a funkciója világos, ugye, hogy a Isten tiszteleteken, tehát a zsoltároknak ugye éneklését jelentette, és kíséretét jelentette, és semmi más meg nem tért. Vagy Még egy másik példa a vonatkozásban, hogy ezt a puritánságot mennyire életmódnak és életfelfogásnak azért ugye tekintette. Szó nincs arról, hogy hivalkodó öltözette, szó nincs arról, hogy például a kincstárban fellelhető tollforgatóknak tömegét, strucc tollas kalapoknak tömegét, bármelyiket is ugye használta vagy hasznosította volna. A lehető legritkább alkalommal öltözött dekoratívan vagy pompázatosan. Tehát ezek a világi hívságok talán, vagy a külsőségek, amely mondjuk a diplomaták fogadásakor vagy elbocsátásakor Bethlen idejében mindennaposak voltak, ez Rákóczi György időszakában ezek nagyon-nagyon mérsékeltek lettek, és nagyon-nagyon visszafogottak voltak.
A feleségének mennyire köszönhető egyébként, hogyha hallgatók megnéznek egy képet mondjuk Lóránti Zsuzsannáról, és mondjuk összehasonlítják Brandenburgi Katalinnal, mind a kettőnek ismerünk képét, hát ég és föld, ugye Lóránti Zsuzsanna feketében, szinte majdnem, mint egy apáca úgy jelenik.
Pontosan így van, igen. És nagyon-nagyon dorgálta, hát nem a férjét, de a fiát, ugye az idősebb, az György volt, a kisebbik fia, ugye Zsigmond, tehát ez a két életben maradt gyermek, több gyermek született a házasságban, csak ők élték meg a felnőttkort. Tehát dorgálta erőteljesen is az erdélyi fejedelemségbe került ugye a fiát, Györgyöt, mert megtűrte a vallásokat, megtűrte a négy bevett vallást, és még azon kívül a többit is, ugye, amit tolerált vallásként emlegetünk, azokat is ugye elfogadta. Jó néhány levele fönnmaradt, amikor nagyon-nagyon keményen szólt a fiára, hogy erdélyi fejedelemként meg lehetne tenni ezt is, ezt is, ezt is. Vagyis tiltani, vagyis korlátozni, és ezt nem volt hajlandó a fia tolerálni. Éppen ezért az idősebb fiú és a anya között hát elég feszült volt a kapcsolat, és feszülté vált a viszony, mert ugye az ifjabbik György azért egy picit, szabad ezt a szót használni, lazábbra, vagy lazábban kezelte a vallás és egyház kérdését, mint például az apja. Tehát az apja mellett éjjel-nappal tartózkodott a prédikátor, és a prédikátorral folytatott beszélgetések jelentette az igazi felüdülést és kikapcsolódást az öreg Rákóczinak. Az ifjabb Rákóczi, hát az már nem egészen így viselkedett, úgyhogy ezért feddést kapott jócskán az anyjától. Másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az anya szigorúságára és keménykezűségére nem csak ez a portré utal, hanem hát a levelezés, ami megmaradt, fönnmaradt, és ugye ez a bizonyos jóságos gazdaasszony és mindenkiről való gondoskodó gazdaasszony képe azonnal bontakozik ki előttünk, és ezt szó szerint kell érteni. Talán megmosolyogni való az, hogy egy fejedelem asszony meghatározta az étrendet. Szigorúan, hogy is mondjam, csak gazdasági szempontok is irányították és vezették azt, hogy ezen a napon most ilyen étel kerül az asztalra, a következő napon olyan étel, stb. És lehetőleg a kertben termesztett gyümölcsök és zöldségek és javak kerüljenek az asztalra. Hogyha igenis ennek a tárolásáról vagy konzerválásáról kellett gondoskodni, akkor a gazdaasszony ére állt az ilyen típusú jellegű munkáknak, és ott irányította a betakarítástól egészen a konzerválásig, vagy ugye tárolásig, raktározásig. Vagy például, ha hásfát kellett ültetni, akkor hásfa ültetés, mert a mézelés az nagyon-nagyon fontos az adott korban, és igen, a méhészetet is pártfogolni ilyen értelemben lehetett, kellett. Hát a makovicai uradalom híres hásfa sora az évszázadokon keresztül ugye fönnmaradt és megmaradt. Hát amíg a hásfák élnek. Nem csak itt most a hétköznapok gazdaasszonyára tessék gondolni, hanem például arra is, hogy amikor a szükség úgy hozza, és most ez a szükség, ez azt jelenti, hogy 1644-45, amikor első Rákóczi György úgy gondolja, hogy a svéd és a francia vonalat erősíteni lehet és kell a 30 éves háború keretében, és az erdélyi fejedelemség akkor beavatkozhat a svédeknek az oldalán, tehát a protestáns vonal megint megvan, a protestáns liga megint él van,
folytatta a Bethlen Gábori örökséget itt.
Pontosan így van, és egy 1643-as szerződés előkerül majd a későbbi második Rákóczi György levelezésében, hiszen ő is a svédekkel ugye szövetkezik egy be nem teljesedett szövetkezésről van itt szó, de amikor feszegeti ezt a erdély-svéd együttműködést, akkor visszautalóan az 1643-as apja által kötött, míg Krisztina svéd királynővel kötött szerződésre utalgat. Mert abban olyan passzus is szerepelt, hogy közös hadivállalkozás kudarca esetén akkor a svéd király gondoskodni, idézőjelbe, gondoskodni fog az erdélyi fejedelemről és annak családjáról, tehát évi kegydíjat fog biztosítani, stb. Stb. És második Rákóczi György, amikor 1657-ben nagyon meggondolatlanul, balszerencsésen fejezte be ezt a lengyel hadjáratot, akkor erre hivatkozva szerette volna ezt a 43-as szerződést valahogy feléleszteni, és próbálta érvényesíteni a svédek felé, akik természetesen ezt nem ismerték el. Visszakanyarodva 1644-45-re, és akkor Róla Lánfi Zsuzsanna gondoskodásáról. Amikor eldőlt, hogy háború hadjáratba indul a férj, és háborús részvétele Magyarországon keresztül Morvaországba szólítja, tudnélik ugye Brünnek az ostromához fog fölvonulni, és Tortenson tábornoknak a segélycsapatát fogja majd erősíteni, akkor hát ő volt az utánpótlás parancsnoka. Ő volt az, aki összeállította a szekér karavánokat, élelemmel megratva, vagy éppenséggel lőporral megrakott szekér karavánokat indított a táborba. Tehát abban az pillanatban, amikor egy kérdést már nem lehetett vitatni, már egy kérdést, tehát ő a maga módján azért igyekezett a politikába beleártani magát, de ez pusztán tanácsadás szintet jelentett. A férfiak döntöttek, és miután ez e kérdés lezártá vált, attól a pillanattól kezdve az ügy mellé állt, és az ügy mögött a maga eszközeivel ugye teljes támogatások biztosította a férjet, vagy ugyanúgy 1657-ben ugyanígy a fiát. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne történjen meg a támadás 1657-ben, és a fia ne menjen ilyen kalandba, de amikor nem tudta meggyőzni a fiát, és a fia ennek ellenére átvitte akaratát a fejedelmi tanácson és az egész ugye, politikai tanácsadótestületen, attól a pillanattól kezdve Lengyelországba is gondoskodott, amit lehetett, Magyarországról küldött, igen, a hadban álló erdélyek megsegítésére, tehát élelemmel, ugye is hadi anyagoknak a kiszállításával. Tehát 44 és 45-ben sor kerül erre a hadjáratra, és Brünn vagy Brünó ostrománál kapja azt a hírt Rákóczi György a portától, hogy fejezze be ezt a hadakozást, mert igenis ugye a császárok békéjét nem lehet veszélyeztetni. Tehát a szultán ügye és a császár, aki magyar király is egyúttal, adott időszakban ez harmadik Ferdinándot jelenti, tehát nem veszélyeztetheti ez a hadjárat és ez a szövetkezés a császárok háborúját. Első Rákóczi Györgynek dönteni kellett a vonatkozásban, hogy a porta figyelmeztetését figyelmen kívül hagyja, vagy pedig előnyös alkut fog kötni a magyar királlyal, mert igenis a magyar királynak az érdekeltsége, német-római császárnak az érdekeltsége a cseh királyság és Morvaország is. Tehát amikor Morvaország területére lép az erdélyi fejedelem a seregével, attól a pillanattól kezdve már a német-római császárság területén folynak a cselekmények, a harci cselekmények, tehát neki harmadik Ferdinánddal kellett rendezni a dolgokat. És harmadik Ferdinánd, hogy akceptálta tulajdonképpen, hogy Brünn ostromával fölhagyott igaz első Rákóczi György, és ez az akceptált azt is jelentette, hogy Linzben aláírásra került a linci pacifikáció.
Milyen eredményeket hozott ez az erdélyi
fejedelem? A linci pacifikáció megint ugye visszanyúlóan 1606-hoz bécsi pacifikáció, 1622-es ugye nikolsburgi pacifikáció, és most ugye Linzben is ez a pacifikáció, tehát a király és Magyarország királya és erdélyi fejedelem között létrejött, ugye pacifikációs okmányról van szó, ami 1647-ben országgyűlés elé kerül, és törvény erejére emelkedett, vagyis ezt is becikkelyezi, úgyhogy a Corpus Juris Hungarorum meg lehet nézni. Mit jelentett ez? Többet, mint mondjuk, vagy kevesebbet, mint Bethlen-Nikolsburgi pacifikációja. Bethlen-Nikolsburgi pacifikációjában, tehát a 1606-os eredmények megismétlésén túlmenően mindig ezt a hét vármegyének élete fogytáig történő szabad használatát szokás emlegetni, nagyon helyesen. Itt ebben az esetben nincs ilyenről szó, linci pacifikáció erejénél fogva, tehát két vármegyének az átengedéséről van szó, szintén haláláig, tehát Rákóczi György haláláig, de lehetőség van arra, hogy Rákóczi egyenesági leszármazottai ugyanúgy, mint az apa, erdélyi fejedelmek legyenek, és a magyar király ezt elfogadja, és a magyar király mindig támogatni fogja. Vagyis sikerült biztosítani egy olyan pontot, amit korábban egyetlen erdélyi fejedelemnek sem sikerült. Tehát már életében biztosította a magyar király oldaláról a jövendő hivatalosítást, legitimációt. A török természetesen az egy más ügy, az egy későbbi, tehát a választás utáni ügy jelenti. És még egy nagyon fontos dolog történt, ami mindenféleképpen több, mint a korábbi pacifikációk, azt, hogy a vallásszabadságnak és szabad vallásgyakorlatnak egyéni szinte történő biztosítását kimondta ez a linci pacifikáció, tehát nem kollektív gyakorlásról van szó, tehát nem úgy, mint egy város, nem úgy, mint egy mezőváros, nem úgy, mint egy falu, hanem személyre szabottan lehetőség van arra, hogy gyakorolja akadálytalanul, természetesen itt a bevett vallásokról van szó. Na most nem az erdélyi fejedelemségre vonatkozik, nem az erdélyi fejedelemség lakosságára vonatkozik, hanem természetesen ez a királyi Magyarországra. Hiszen az erdélyi fejedelemség garantálja a királyi Magyarországon élő nemesek és nem nemesek egyéni vallásszabadságát és szabad vallásgyakorlatát. És a jobbágyok is élvezhették, tehát a földesúrok teljesen mindegy, hogy milyen vallású, tehát a földesúrhoz tartozó jobbágyok is minden további nélkül, büntetés nélkül, akadályoztatás nélkül gyakorolhatták vallásukat. Járhattak istentiszteletre, járhattak misére. Ettől a pillanattól kezdve ugye egészen második Rákóczi Ferenccel bezárólag mindig erre hivatkoznak, hogy lám-lám az Rákócziakat megillette, és törvényileg pedig feljogosítva érezte magát a család, hogy ebből a családból kerüljön ki az erdélyi fejedelem. Hát ha már második Rákóczi Ferencről fogunk majd beszélni, majd akkor nyilván ennek a részleteire még kitérnénk, hogy hát azért egymás történt közben, hogy mégsem így alakulhatott alkotmányilag a helyzet.
1648-ban elhunyt első Rákóczi György, és utóda fia,
második Rákóczi
György lett.
Azért türelmetlenül vágtam szavába, tudnélik egy 1646-os, tehát a linci pacifikáció utáni évben azért történik egy nagyon fontos dolog. Általában a kézikönyvek sem nagyon szokták emlegetni és feszegetni, de én úgy gondolom, hogy megint a bátori hagyományhoz, Báthori István lengyel király hagyományához legyünk mi is egy kicsit elfogultak, és feltétlenül említsük meg, hogy formálódott egy politikai terv egy oszmán ellenes háború kirobbantására. És az oszmán ellenes háború élén, természetesen most is, egy lengyel király, a lengyel király állt. Adott időszakban, 1646-ban ez a Váza dinasztia beli IV. Ulászló, és az ő elképzelése az, hogy alakuljon meg egy keresztény Európa összefogásában egy török ellenes front, és indítsák meg ezt a nagyszabású háborút. Ezt a pápa is természetesen, Velence is természetesen fölkarolja, Velence annál is inkább, mert 1645-ben Kréta szigetét fogja elveszíteni az oszmán törökökkel szemben, és ott egy nagyon-nagyon hosszú háború, két évtizedes háború fog zajlani Kandia váránál, tehát Kréta szigetén nekik az a ide vagy oda való tartozásáért. Tehát Velence minden pénzt hajlandó beáldozni arra, hogy a oszmán törököket vissza lehessen szorítani, ilyen értelemben pedig akkor ő is lehetőséget kap arra, hogy Krétáról az oszmánokat ki tudja. Tehát pápai segély és velencei pénzen, de tulajdonképpen lengyel katonasság alapvetően itt az oszmán ellenes formálódó koalíciónak a magja, és a hadjárat megindításának igaz a stratégia iránya az Moldva és Erdély, Havasalföld, Bulgária. Magyarul az erdélyi fejedelemséget nem lehet egy ilyen nagyszabású akcióból kihagyni. És Janus Radzsivill, litván főherceg az, aki erdélyi fejedelemségbe fog érkezni IV. Ulászlón királynak megbízásából, és tapogatózik az erdélyi fejedelemnek az állásfoglalásáról, vagy egyáltalán véleményét kikéri, és föl is kéri, hogy vegyen részt ebbe a koalícióba. 1646-os tárgyalások eredményesek voltak, hát titokban folyt tárgyalásokról van itt szó, eredményesek voltak, és első Rákóczi György hajlandó volt ebbe a koalícióban részt venni, de nagyon komoly feltételeket. Amit IV. Ulászló fontolgatott, hogy igen, elfogadható, nem elfogadható, finomítható, stb. Tehát ilyen értelemben előre haladott tárgyalások vannak, és Munkácson zajlott tulajdonképpen ez a perdöntő napok, amikor ugye megfogalmazta a végső álláspontját első Rákóczi György, és valami olyasmit, hogy igen, de csak akkor fog az erdélyi fejedelemség belépni ebbe a háborúba, hogyha a front már az erdélyi fejedelemségen túl fog kibontakozni, vagy zajlani. Ez azt jelentette, hogy nem kockáztathatta, nem tudom én, a budai vagy temesvári pasának, ugye megtorló hadjáratát az erdélyi fejedelemség ellen, addig, míg sikeresen túl haladnak, vagy túl nem haladnak ezen a veszélyes zónán. Akkor az erdélyi fejedelemség teljes haderejével fogja támogatni a hadsereg fenntartásához, felszereléséhez anyagi támogatást kért. Óvatos volt a tekintetben, hogy ha véletlenül kudarc van, akkor vele is a családjával mi történik. Ez kikötötte szintén, hogy menedéket, politikai menedékjogot kap, és hát fejedelmi ellátást, apanást fog kapni. Abban az esetben, hogyha sikeresek ezek a támadások, akkor például Havasalföldből részesedés, tehát területi részesedés fog kapni, és nyerni az erdélyi fejedelem. Na ez a tervezés és 1648-ban abba maradt, tudnélik IV. Ulászló váratlanul meghalt, és 1648-ban a halála azt jelentette, hogy a Zsecsposzpolitában hát egy olyan szituáció áll elő, hogy királyt kell választani. És a királyválasztások a Zsecsposzpolitában, azt hiszem erről már szóltunk, hogy egy kortes hadjáratot képzeljenek ugye a rádióhallgatók maga elé, és minden ajánlkozónak képviselője elmondja, hogy az ő ura alkalmas a Zsecsposzpolitában uralkodónak, és Rákóczi Györgynek is jelentkezése megtörtént, és Mikes Mihály katolikus főúr az, aki hát az egyik szószólója a protestáns erdélyi fejedelemnek. Hát itt van egy feloldhatatlan ellentét és ellentmondás. Tudnélik, ugye a lengyel alkotmány szerint csak katolikus uralkodó lehet lengyel király. Úgyhogy az ő jelentkezésének a legnagyobb gondja, gátja éppenséggel a református vallás volt.
Ő első Rákóczi György még?
Első Rákóczi György, igen, és úgy próbálták ezt a konfliktust feloldani, hogy inkább második Rákóczi Györgyöt, vagy az ipjabik fiát, Zsigmondot engedje át a királyi udvarba, természetesen a református vallást hátrahagyva, katolizál, és ott beletanul mind a katolikus királyi udvarnak ugye a etikettjébe, illetve hát a katolikus vallás és lengyel nyelv ismeret. És a király halála után, pontosabban akkor lehetséges majd a megválasztott király halála után, hogy ő legyen majd, vagy György, vagy Zsigmond. Tehát itt a Rákóczi családot próbálták figyelembe venni és fölkészíteni arra, hogy majd egy leendő Rákóczi lengyel királyra milyen jövő vár. Na hát ez elfogadhatatlan volt, ugye első Rákóczi György, az öreg Rákóczi György számára. Arról nem is beszél, hogy 1648 októberében ő is hát beteg volt, ez kétség kívül, meghalt, és akkor hirtelen itt hagyta a befejezetlen munkát, hogy most a lengyel trónért a fia, tehát második Rákóczi György, akit már életében megválasztatott, ugye erdélyi fejedelemnek, tehát a 47-es megint becikkezett országgyűlési határozata, illetve törvényre hivatkozzunk, hogy igen, megilleti. Megválasztották automatikusan erdélyi fejedelem a apa halála után, és akkor rámaradt, hogy most ő szeretne lengyel király is lenni, vagy csak erdélyi fejedelem akar maradni.
Műsorunkban első Rákóczi György erdélyi fejedelemről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről